Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Mai adásban elektromos bicikliről, megújuló online előfizetésről, illetve családtámogatási juttatásokról fogunk beszélgetni. Jogi szempontból nézve a járművek minősítése, a fogyasztók szerződéstől való elállási joga, illetve a diszkrimináció tilalma lesznek a mai adás témái. Az elsőként említett KBC biztosító ügyben október 12-én hozott ítéletet az Európai Bíróság. Ez az ügy egy belga bíróság előzetes döntéshozatali kérelme nyomán került Luxemburgba. Mi történt ebben az ügyben, és miért kereste meg a Nemzeti Bíróság az Európai Bíróságot?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Ugye az volt a felvezetésben, hogy elektromos bicikliről van szó. Pont az ügy lényege, hogy valóban arról van szó, nyilván a köznapi értelemben ez egy elektromos bicikli, de hogy lehet-e ezt gépjárműnek vagy járműnek tekinteni a közúti közlekedéssel kapcsolatos felelősségi szabályok alkalmazása szempontjából. Egy nagyon szomorú esemény volt ennek az ügynek a kiinduló pontja. Brüsszelben, Belgiumban egy elektromos kerékpáron közlekedő férfit elütött egy autó. Sajnos a férfi később bele is halt a sérüléseibe. Majd jogi eljárások indultak Belgiumba annak megállapítása érdekében, hogy milyen összegű kártérítésre jogosult az illető, illetve az illetőnek a családtagjai. Ezzel kapcsolatban a belga jogban jelentősége van annak, hogy a balesetet szenvedett személynek a közlekedési eszköze az milyen minősítés alá kerül, azaz jelentősége van annak, hogy itt egy közúti közlekedésben úgymond sérüléseknek könnyen kitett szereplőként résztvevő szeméről van szó, vagy olyanról, aki egy gépjárműben utazik, amely tekintetében egyrészt a felelősség kérdése is úgy van megállapítva, hogy ők a közúti közlekedés tipikus szereplői, tehát egy kategóriában állnak egymással, másrészt nyilván motorikus, fizikai szempontból is erősebbek, mint akár a gyalogosok, akár a kerékpárosok. És ez utóbbiaknak jár egy plusz kártalanítás vagy kártérítés, ha közúti baleset történik. Azt kellett eldönteni, hogy akkor ő most az áldozati szerepet, mint egy gépjármű járművezetője töltötte be, mondjuk így, vagy pedig egy gyengébb szereplőként a közlekedésben résztvevő gépjárművekhez képest. És ezzel kapcsolatban viszont a belga bíróság nem tudott dönteni, mert a belga jognak a gépjárművet meghatározó rendelkezése az a gépjármű felelősségbiztosítási uniós irányelv rendelkezését vette át, és így ennek az irányelvnek az értelmezésére volt szükség ahhoz, hogy el lehessen ezt a kérdést dönteni, tehát azt, hogy itt az elektromos biciklinél akkor gépjárműről van szó, vagy pedig nem.
Milyen döntést hozott a luxemburgi bíróság ebben a kérdésben?
A bíróság először is felismerte a belga bíróságnak, mivel rejlett a nehézsége, ugyanis valóban az irányelv nem tartalmaz azzal kapcsolatban rendelkezéseket, hogy elég-e az, hogy elektromos kerékpárnál is van motorikus meghajtás, vagy lehet motorikus meghajtás, de vajon az a tény, hogy ezeknek a járműveknek a közlekedésé az emberi erő kifejtése szükséges, sőt elsősorban az emberi erő kifejtése szükséges, az irányelv nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát mi van akkor, hogyha vagy olyan járműről van szó, amit részben hajt meg motorikus meghajtóerő. Ezt el kellett valahogy dönteni, hogy akkor most tényleg kiterjed az irányelv szabály, vagy nem terjed ki. És ezzel kapcsolatban a bíróság elvégezte az ilyenkor szokásos elemzését, és kétféle megközelítésből is úgy találta, hogy itt a elektromos kerékpár terén nem gépjárműről, nem járműről van szó. Először is úgy vélte, hogy az irányelvben használt fogalmaknak a köznyelvben való értelmezése szerint, amikor motorikus meghajtású járművekről vagy gépjárművekről beszélünk, akkor nem az elektromos kerékpárra és az ahhoz hasonló járművekre gondolnak, vagy szerkezetekre gondolnak, a jogalkotósa és egy átlagember se, hanem a motorkerékpárokra, tehát kimondottan csak motorikus meghajtású kétkerekű gépjárművekre, a személygépkocsikra és a kamionokra, amelyeket kizárólag, mint említettem, motorikus erő hajt meg. Tehát ez volt az egyik, ez egy úgymond a fogalmaknak a köznapi értelembe vett értelméből indult ki. A másik pedig, hogy maga az egész szabályozás itt olyan járművekre vonatkozik, amelyek tömegüknél is, meg a mozgásuk nagyságánál fogva is veszélyt jelentenek más járművekre, illetve a közlekedés más szereplőire. És ez a veszély ez nem ugyanolyan mértékű egy motorkerékpárnál, egy személygépkocsinál, vagy egy kamionnál, mint egy elektromos kerékpárnál. És ez a megállapítás is arra vezette a bíróságot, hogy azt mondja, hogy a jelen esetben itt nem a gépjárművek felelősségbiztosítására vonatkozó uniós irányelv szerinti gépjárműről van szó, hanem egy másfajta közlekedési eszközről, és így a belga bíróság is majd úgy értelmezheti a belga jogot, hogy ezt az elektromos kerékpárt nem kell gépjárműnek tekintenie.
A mai második, október 5-én kihirdetett Zofa Tutor ügy egy online periódikusan megújuló előfizetéssel összefüggésben értelmezte a fogyasztók uniós irányelvben biztosított elállási jogának a terjedelmét. Milyen előzmények után és milyen kérdéssel fordult az osztrák bíróság az uniós bírósághoz?
Itt egy olyan oktatási platformról volt szó, amely interneten hozzáférhető, és cégre ezt tanulóknak nyújtotta. Ezek nem minden internetes szolgáltatásnál hasonlóan szinte bármilyen más szolgáltatási formához, amihez online férünk hozzá, felkínálja, mert hogy erre van egyébként külön szabályozás, tehát nem csak az van, hogy itt az online gyakorlatban a szolgáltatás nyújtók egy kedvezőbb fogyasztók irányába kedvezőbb gyakorlatot biztosítanak saját kezdeményezésükre, hanem itt kimondottan elállási jogot biztosít egyebek mellett az uniós jog is. Tehát ezért van az, hogy online kötött, távol lévők között megkötött ügyleteknél a fogyasztót egy többletvédelem illeti meg, mint ha üzletben köti meg adott jogügyletet. Így volt ez ennél a képzési szolgáltatásokat nyújtó online weboldalnál is. Itt azt a kereskedelmi stratégiát alkalmazta a szolgáltató, hogy 30 napig ingyen biztosította a hozzáférést, ez is egy bevett gyakorlat egyébként. Majd utána, hogyha a 30 nap alatt a fogyasztó nem mondja fel a szerződést, akkor a szerződés automatikusan fizető szerződésé válik. Majd ez a fizető szerződés, hogyha határozott időre köttetik meg, és ha a határozott idő lejárta előtt a fogyasztó nem mondja fel, akkor pedig minden egyes határozott időtartam végének a lejárt, akkor egy újabb határozott időre terjedő szerződésé alakul át. És itt az a kérdés, hogy egy osztrák fogyasztóvédelmi szervezet vetette ezt fel, hogy a fogyasztónak ilyenkor pontosan mikor van az uniós jog szerint is járó elállási joga a szerződéstől, hisz az is jár, tehát itt elállási jog van egyrésztről ezeknél az online szerződéseknél, ha pedig áruszállítás is történik hozzá, akkor ugye áru visszaküldési jog is, de itt ebben az esetben erről nincs szó. Kimondottan az elállási joggal kapcsolatban, hogy azt akkor a 30 napos ingyenes használat alatt kell gyakorolni, vagy amikor fizetővé válik a szerződés, akkor újból megnyílik, és akkor megint gyakorolhatja a fogyasztó, vagy esetleg minden egyes megújulásakor a határozott ideig tartó szerződésnek ez a jog jár, és az osztrák legfelsőbb bíróság, mivel hogy ez a távollévők közötti jogviszonyok szabályozása az uniós jog hatókörébe tartozik, az Európai Bíróságtól várt iránymutatást egy kérdésben.
Milyen döntést hozott az Európai Bíróság?
A bíróság szerint ilyenkor a fogyasztót egyszer illeti csak meg a szerződéstől való elálláshoz jog. Tehát amikor az uniós jogalkotó ezt a jogot biztosította a fogyasztók számára, nem az volt a szándéka, hogy ezt korlátlan számba, vagy akár csak kétszer is a fogyasztók rendelkezésére bocsássa. Tehát a döntés mit jelent? Ez azt jelenti, hogy már a 30 napos időszak során, tehát miközben az ingyenes használat időszaka fut, akkor lehet gyakorolni ezt az elállási jogot. Utána, tehát hogyha a szerződés fizetőssé válik, akkor nem nyílik ez a jog meg újra. Természetesen, amikor lejár, mondjuk egy évre kötik a szerződést, lejár az egyéves időszak, ott a fogyasztót a szerződés alapján újra megillető, hogy elállhat. De magára az egyéves időszakra, ha a 30 napos próbahasználat alatt nem élt az elállási jogával, akkor az egyéves időszakra megköti a szerződést, és ezért díjfizetési kötelezettsége keletkezik. És ha mondjuk a szerződés megkötése után két nappal jön rá, hogy neki ez mégse kellene, és elvileg egyébként az uniós jog szerint el lehet állni x napon belül a szerződéstől, mert ezzel a jogával nem érhet újra, mert ezt akkor kellett volna megtennie, amikor még a próbaidő folyamatban volt. Ez alól csak egy kivétel van, legalábbis ebben az ügyben egy kivételről volt szó. Az pedig az, hogyha az eredeti ingyenes szerződés megkötésekor a fogyasztót nem tájékoztatta kellően érthető formában és világos módon arról a szolgáltatás nyújtója, hogy 30 nap elteltével a szerződés fizetőssé válik, illetve a fizetőssé vált szerződés pedig periódikusan, automatikusan megújul, ha azt nem mondják fel a lejárati idő letelte előtt.
A mai utolsó, szeptember 4-i TGSS ügy középpontjában egy spanyol jogi szabályozás, illetve közigazgatási gyakorlat állt. Ez az ítélet az apáknak bizonyos körülmények között járó nyugdíjkiegészítés folyósításának a körülményeivel foglalkozott. Mi volt az eljárás jogi és ténybeli háttere, és milyen kérdéseket tett fel a spanyol bíróság?
Nagyon örülök, hogy ezt az ügyet kiválasztottuk a mai podcastunk témájaként, mert több nagyon tanulságos történetet foglal magában egy ügyként. Az első tanulság, vagy az első fontos ismertetője ennek az ügynek, hogy változnak ugye az idők. Amikor az uniós jognak a diszkriminációval kapcsolatos szabályozásának a klasszikus régi esetei jutnak eszünkbe, akkor ugye mindig a hölgyek, a gyengébb nem diszkriminációjáról beszéltünk. Most már egyre több olyan ügy van, ahol férfiakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés kerül előtérbe, és ott kell alkalmazni az uniós jog diszkriminációt tiltó szabályait. Ez is egy olyan ügy. Az történt, hogy Spanyolországban a rokkantsági nyugdíjra jogosult személyeknek járt egy kiegészítő támogatás abban az esetben, hogyha kettő vagy több gyermeket nevelő nőkről volt szó, de ez nem járt a férfiaknak. Erről a szabályozásról 2019-ben már kimondta a bíróság, hogy ellentétes az uniós joggal, mivel nemen alapuló hátrányos megkülönböztetést vezetett be. Ennek az ítéletnek az alapján aztán Spanyolországban egy férfi, aki a gyermekeit neveli, és rokkantsági nyugdíjra jogosult, szeretett volna ez a többlettámogatáshoz hozzájutni a bíróság ítéletével a kezében, itt jön a második tanulság egyébként, és erre ugye azt mondták a spanyol hatóságok, hogy mivel Spanyolországban még az uniós joggal ellentétes szabályozás hatályban van, de legalábbis nincs olyan szabályozás, ami lehetővé tenni azt, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelő közigazgatási döntést hozzanak, ezért ők úgy tekintik, hogy ők meghozzák a maguk útfőjéből a nemzeti jog szerint szerintük alkalmazandó vagy meghozandó döntést. Az uniós joggal való konformitás kérdését meg majd a spanyol bíróságok elvégzik, tessék megtámadni a döntésünket spanyol bíróságok előtt, és akkor minden rendben lesz. Ismerősen csenghet ez a gyakorlat Magyarországon is. Itt a magyar áfa ügyekre utalnék vissza, ahol sokszor én is láttam a előzetes döntéshozatal iránti kérelmekben azt a fajta hatósági magatartást, hogy az uniós jog nem a hatóságok joga, ez a tagállam, meg esetleg a bíróságok kompetenciájába tartozik, mi azt alkalmazzuk, amit a nemzeti jogalkotó nekünk megmondott. És ha ez valami nem ért egyet, akkor a határozatunkat a bíróság előtt meg lehet támadni. Ez a kis kitérő ez azért lényeges, mert itt is pontosan ez történt Spanyolországban, és az ügyben eljáró spanyol bíróság pedig azt kérdezi, hogy az, hogy egy ilyen hatósági gyakorlat alakult ki Spanyolországban, ez önmagában diszkriminálja-e a rokkantsági nyugdíjra jogosult férfiakat Spanyolországban. Másrészt pedig azt szerette volna megtudni, hogy jár-e nekik, mert hogy az illető, aki ezt az eljárást kezdeményezte, őnál nem csak a diszkrimináció megállapítását kéri, hanem azt is, hogy neki ebből többletköltségei lettek, hogy jogi eljárásokat kellett indítani annak a jogának az érvényesítésére, amelyet a spanyol hatóságoknak már figyelembe kellett volna venniük, és ezért kártérítési kérelmet is kapcsolt a diszkrimináció megállapítását célzó kérelméhez. Ezzel kapcsolatban is tett fel egy kérdést a spanyol bíróság, hogy vajon keletkezik-e ilyenkor ilyen kártérítési jogosultság.
Hogyan érvelt és milyen választ adott ezekre a felmerült kérdésekre a luxemburgi bíróság?
A bíróság itt világossá tette egyértelműen, hogy nem lehet a hatóságoknak, nincs lehetőségük arra, hogy bebújjanak a bíróságok mögé, meg a nemzeti jogalkotó mögé. Amikor azt mondjuk, hogy az uniós jog erga omnes hatályos, az mindenkire alkalmazandó, a nemzeti hatóságokra is, nem azt akarom ezzel állítani, hogy a nemzeti hatóságok terén nem lehetnek nehézségek azzal kapcsolatban, hogy az uniós jogot alkalmazzák, de minden esetre ezek a nehézségeknek a megoldására törekedniük kell, mert ez egy kötelesség, ami az uniós jogból keletkezik. Ezt a kötelességet ez a mostani ítélet is megállapította, és pontosította azt, hogy ilyen esetekben, ha esetleg még a nemzeti jogalkotó nem is vette ki a nemzeti jogszabályok közül azt, amely a diszkriminatív intézkedést tartalmazza, de ilyenkor a nemzeti bíróságok és a nemzeti hatóságok kötelesek félrerakni azt a nemzeti jogi intézkedést, ami itt ugye a vitatárgyát képezi, anélkül, hogy bevárnák a jogalkotónak a lépését, ezután pedig alkalmazniuk is kell ebben az esetben a férfiak javára a nemzeti jogszabályokat. Nyilván félreteszik a diszkriminatív részét, a nem diszkriminatív részét nem kell félretenniük, viszont azt úgy kell alkalmazniuk, hogy abból akkor az eredetileg hátrányosan érintett személyek köre is tudjon részesülni az abból eredő előnyökből, és úgy kell az érintett szolgáltatásokat nyújtani, hogy annak a nyújtása diszkriminációmentes legyen. Ezután pedig tovább vizsgálta a bíróság, hogy ebben a jelen esetben mi is történt, illetve azt is, hogy jár-e nekik ilyen esetben kártérítés. És arra a következtetésre jutott a bíróság, hogy itt tulajdonképpen a spanyol szabályozás egy dupla hátrányos megkülönböztetést valósít meg, ugyanis egyrésztről ugye nem ismeri el közigazgatási eljárás során a jogosultságukat az érintett többlet juttatásokra, másrésztről pedig költségekbe kell verni magát annak, aki ezt a diszkriminációt semlegesíteni akarna, meg kell indítani a ezzel kapcsolatos jogi eljárásokat, és ezzel kapcsolatban a bíróság kimondta azt, hogy most a spanyol bíróságnak nem szabad arra korlátozódnia, hogy megállapítsa azt, hogy jár az érintett férfiaknak ez a juttatás, hanem döntenie kell arról is, hogy a kártérítés tekintetében mi a helyzet, és ha a kérelemből az derül ki, hogy voltak költségek, amelyek összefüggnek azzal, hogy diszkriminálták a közigazgatási eljárásban, akkor az ezzel kapcsolatos költségeket is meg kell térítenie a közigazgatási szervnek, illetve hát végső soron a spanyol államnak.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmüket, a viszonthallásra.
Én is köszönöm a figyelmet és a viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.